Köszönöm szépen a meghívást. Örömmel mentem ki tegnap Kőbányára a lengyel közösségbe, ahol egy képkiállítást kellett megnyitnom Szent László tiszteletére, Szent László év alkalmából a lengyel művészek és a hazaiak egyaránt. Úgy gondoltam, hogy méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy a lengyelek különösen magukénak érezzék Szent László évet, mert hát mégis a Lengyelországban született, lengyel anyától született. Kihangsúlyoztam, hogy ez a Rikezza hercegnő, mert a fiúk nagyon gyakran az anyjukra hasonlítanak, és ez a magas szőke termet, ez, ami nem volt jellemző korábban az Árpádokra, Szent István is egy ilyen mokányabb magyar ember volt, Szent László egy fejjel magasabb mindenkinél, a lelkiségét, a vallásos nevelést nyilván az anyjától kapta. Apja is nyilván vallásos volt, Béla herceg, de azt, hogy ő egy ilyen magas fokra jutott az erényekbe, a szentségbe, amit már a kortársak is észrevettek, ez mindenképpen az anya érdeme. Mik voltak a fő erényei? Mondjuk erről beszéltem, mikor ott láttam az ábrázolást, ami kicsit fenségesen ábrázolják, mert hát ugye egy álter Krisztus volt, egy Krisztus mása. Alapvetően a herma, ami Győrbe van most, az a Szent László herma, az is egy ilyen fönséges arcot ábrázolt. Ott volt egy Hermann Zsolt nevű művésznek a gipszmásolata, készült erről egy altrekonstrukció is, hogy milyen lehetett a Szent László. Arról is beszéltem, hogy ez a herma mikor is készült. A művészet történet jelenleg úgy tanítja, hogy 1405-ben volt egy tűzvész Nagyváradon, és akkor azért eléggé megsérült ez a herma. László Gyula egy kicsit mást mond, aki viszont ötvös is volt, és hát művész is volt, meg régész is volt, tehát én nagyon szeretem őt, szerettem is, tanárom is volt, barátom is volt. Alapvetően ez a herma, én szerintem is, ez a fekséges arckifejezés, ez a román stílusnak a sajátossága. A szentjavatásra készült, mint minden herma. 192, Tavacsa Szenti, a harmadik Béla király. Ide tartozik az, hogy valóban tehát az ábrázolások a 13. századtól vannak, ezek a Szent László képsorok a templomok falán, ami megmaradt Gömörbe, Szepességbe, de az ország közepén, a mai Magyarország területén is, így Tereskén, Ócsán, Türjén és a többi. Itt mindig ezek az ábrázolások, legenda ábrázolás. Erre is kicsit kitértem, hogy nem szeretem így ma használni ezt a mai beszédben. A legenda szó egy kicsit azt jelenti, hogy mese-meskete, szóval nem lehet tudni, mi az igaz. Aki a magyar kultúrát jellemezte, a latin nyelv ismerete 1000 éven át, egészen 50-ig, mondhatnám 69-ig, 69-be kerültem én az egyetemre. Azért kerültem oda, mert volt egy nemzetközi konferencia, aminek kellett egy ilyen mindenes ember. Tehát a latin nyelv Magyarországon még 69-ben is fontos volt, ma már kicsit kevésbé. Szóval azt jelenti ez a legó legereige, hogy olvasandó a legenda. Tehát olvasni kell, és semmi köze a mese mesketéhez. Ez csak a francia fölvilágosodással terjedt el. Úgyhogy ma okosabb az, hogy Szent László élete. Voltak ilyen kódexek is, hogy vité, de San Ladislaus. Tehát ez valóság. Most ez sok küzdelem, a sok harcszarát, végül is erről beszéltem, hogy azért festették fel a templomok falára, mert minden ember élete küzdés. Csak Madács mondta, hogy az ember élete a küzdés maga, hanem küzdeni kell. Ebben nagy példán, és az, hogy miért aktuális ma, ez volt a kérdés ott a megnyitó előtt, a Molnárné Mónika, aki egy csodálatos vezető asszony ebben a lengyel közösségben, aki ugyancsak egy nagyszerű ember, a Eszterházi János életrajz, sok minden, amit csinál. Ő vezette be, és az volt a fő kérdés, hogy azért azt kérdezik tőlem, hogy miben aktuális ma ez a Szent László év. Mondtam attól, hogy először egy krisztusi ember, tehát azért az arcvonások, az, hogy ő szent, az azt jelenti, hogy krisztusi. Ma is ezt jelenti. Az, hogy mennyiben magasabb volt, az nem mindig a centiméterre, hanem az erényekben emelkedik. Ide ő a centiméterekben is magasabb volt, amit mondtam, hogy ezt örökölte, és fölnéztek rá. Nem mese, hogy a krónikák leírják, hogy a halála után, ami bizonyos, hogy nem természetes halál volt, nem volt 50 éves, előző napokban választották meg az össz-európai seregek az első keresztes hadjárat vezérévé, és akkor egy perc alatt meghal. a krónikák senkinél nem írják, nagyon kevés Árpádházi király halt meg természetes halállal. Ezeket meggyilkolták a Szent Imrétől kezdve mindenkit. Nem nagyon írnak erről, mert azért is, mert nem kellett, hogy mindenkit biztosanak, hogy na hát, hogy minden Árpádházit vagy minden királyt meg kell ölni. Tehát erről nincsen szó. A Szent Lászlónak mik a legfőbb erényei? Az, ami a legnehezebb megbocsátani a másiknak, aki nekem személyesen rosszat tesz. Ő meg tudott bocsátani annak, aki a nagyapját megvakítatta, és akit ő erre föl, ugye szenté avat. Hát ennél nagyobb példa nem kell. A másik, hogy tudunk komolyan venni a kereszténységet, a 10 parancsolatot. Ebben volt az ő törvényei, erről szólnak, a lopás ellen, a 10 parancsolatnak a komolyan vétel. Hogyan van ez, hogy komolyan veszem? Ott kezdődik, hogy hiszek. Nem azért nem követek el, nem csak azért, mert hát, ha meglátják, hanem azért, mert hiszem, hogy van örök élet, tehát van hitem. Ez a mai embernek egy kicsikét megint csak nem nagyon közeli dolog. Úgy gondolják, hogy az emberek, hogy ezek a legendákban, hogy itt is a lóval pattant egyet, ugrott egyet, akkor tordai hasadék, akkor vízfakat Mátraverebé Szentkuton. Sorba mondhatnánk, rengeteg csoda, mikor meglátja a magyaródi ütközelőt, hogy fényességet lát meg, a koronát hozzak az angyalok, akkor a csata után ott egy szarvast lát, ahol égő gyertyák vannak a agancsain. Ezek mind látomások, ezek megint furcsa mai emlek, ez biztos csak mese. Erről beszéltem, hogy a hit mit jelent, azt kéne megint az év alatt végig gondolni a magyar embernek, hogy mit jelent nekem az, hogy hiszek. Mi az, hogy látomásom van, meg hogyan, hogy van vagy nincs, hogyha valóban egy kicsit közelebbről az ember egy napját végig gondolja, akkor rájön, hogy mennyiféle csoda van. Most nem csak a Placida csak tudta ott a Gulagon, hogy miért lehet hálát adni egy nap, és akkor összeszámolták, hogy 30 meg 50 dologért lehetett hálát adni a Gulagon. Itt nekünk minden természetes, ami körülöttünk van. Erről is el lehetne gondolkodni. Tegnap inkább azt mondtam csak, hogy ha a hiszek egyet egy kicsit nyugodtabb, aki elmondja, egy hívő ember, és akkor úgy tart egy kis lelkismeret vizsgálatot, az, hogy én hiszem, hogy mindenható. Hiszek a mindenható Istenbe. Hogyha ő mindenható, akkor neki nincs lehetetlen. Ez a szó, hogy mit jelent, hogy mindenható. Akkor pakadhatott víz, akkor bármi történhet, itt kezdődik a hit. Az egész ellenálló, tehát akkor semmi különös nem történt, csak komolyan vette. Azt mondja a Biblia, meg a Bibliát is olvasom, akkor az van, hogy aki hisz, annak minden lehetséges. A hitet gyógyított meg, tehát egy akármilyen súlyos betegségből meggyógyulok, akkor hát az is valami, hát hiszek. De most csak az gyógyul meg, ha én hiszek. Persze az emberek általában ezt nem értik, mennek az orvoshoz ide-oda, akár javasasszonyhoz, vagy bárkihoz. Ilyen egyszerű, hogy erről szólna. Most azért ezek az ábrázolások, amiket én ott láttam tegnap a lengyeleknek, volt két papfestő, egy magyar papa, a Bajcsi Lajos atya, Prokop Péter már nem él, de az ő képe is ki volt téve. Volt egy lengyel pap, aki szintén Szent László életéből vett több jelenetet, amit kevésbé szoktak ábrázolni, hogy az apjával hazajön, akkor a család, az is olyan érdekes, a szülőkkel, tehát a Béla és a Rikezza, hogy azt elképzeli, tehát többet kellene ezekről, amiről nincsen úgy konkrét ábrázolás a középkortól, mert ennek az anyának nagyon meg kéne adni a tiszteletet ebbe az évben, ennek a Rikezza hercegnőnek. Mondta ott valaki, hogy hát hamar hazajöttek Lengyelországra, mert nem tudjuk pontosan, mikor született 40-től 46-ba, 48-ba itthon van, most 46-ba jön haza a Béla először, amikor Gellért hívja be a három unokát, vazul fiakat. Tehát 46-ba bizonyos, hogy jön a Rigezza is. Közben megint visszamennek, jönnek, de a Rigezza mindig a férjével van, meg a gyerekekkel. Mindegy, hogy Lengyelországban neveli, vagy itt neveli, a lengyel anyja neveli. És a lengyel anyja nagyon is tudja, hogy fiam, meg kell bocsátani mindenkinek. Ott gyerekkorától ezt természetesnek veszi, hogy nem haragszunk senkire. Az a normális dolog, amikor az első áldozása a gyereket az anyja készíti föl, legalább, hát viszi vasárnap a templom, vagy miért megyünk oda. A mai ember nem nagyon tudja, hogy az van, vagy nincs, vagy mese. Tehát a gonoszt, azt nem lehet ő neki legyőzni, csak Isten erejével. Tehát a Szent László ábrázolások, meg az egész legenda, éppen László Gyulának a földolgozásába jól szerepel, hogy mennyi pogány elemet, hogy magyar mitológiába, amit Lipói Arnold püspök dolgoz fel a Bach-korszakba, és adja ki a magyar mitológiát, tehát az nem egy magyarkodás vagy pogánykodás, hanem éppen nagyon fontos volt a kezdeti időktől kezdve, és szerintem Gellért apát kezdte, hogy mikor készül a Szentföldre, és hát hajótörés végül a bencés szerzetesek, meg egyáltalán a magyarok elvezetik a Szent István elé, és rávezelik, hogy maradjon itt, és nevelje a Szent Imrét. Az első beszéd az augusztus 15-én van a napba öltözött asszonyról. Ez miért maradt annyira meg, és a magyaroknak, hát a Csíksom jó is szüzanya, hogy minden az a napba öltözött asszony, és számos kegyképünk van, 1001, ez már Eszterházi Pál összegyűjti, és Jordánszky Elek könyvbe kiadja, 1820-as években. Az a magyar embernek nagyon közel állt ez a sugarakkal, napba öltözött asszony, akarom mondani kicsit a Guadalupe asszony, de ugyanaz, de ennek kicsit talán többen tudják, de Csíksom jóra is sokan elmennek. A pogány elemeknek nem biztos, hogy pogány volt, hanem folyamatosan, mert Vazul is meg volt keresztelve, ezt most már ide többen mondják. Valóban, ami nekünk közel állt, hogy a családba, például Árpádnak a feleségét, hogy mennyire az asszonyt mennyire tiszt, aki az életet adja tovább. Tehát az anyatiszteletet biztos, hogy Európában sokkal erősebb volt a magyaroknál, és mai napig is az. A magyarokat a szüzanya különösen szereti, 1000 év óta, mint állam, és hát azelőtt is szerette. De az egész Szent László kultusz, a lengyeleknél annyira erős a szüzanyatisztelet. A csehszlovákiai Máriképet is egy nagylajos udvarából a Opalni László, aki egy lengyel ember volt, de mi is egy a magyar királyi udvarból ajándékozzuk ezt a csehszlovákiai képet Csehszlovának. A szüzanyatisztelet most ott van kifestve a 20. század elején, hogy ott az oltalmad alá futunk, a csehszlovákiai szüzanya, és jobbra a magyar és a lengyel címet viszi egy-egy angyal. De valóban ez kapcsol bennünket össze a két nemzetet, a szüzanyatisztelet. És ez alapvetően László, bizonyos, hogy a László is tanulta, hallotta Szent István kortól kezdve, Szent Gellértől már megvolt a 10 püspökség, de alapvetően a lengyel anya oltotta be, és amikor ő végre király lesz, és ez végig, ahogyan nehezen lesz király, mert ő az apja, a második gyereke, András volt az első, és a második gyereknek csak a második fia. Tehát nem az első szülött, aki tovább viszi a trónt, és hát valóban az Isten így akarta, ő király legyen. Maga a szónak, a Ladislausnak a jelentése, a latin forma, a dicséret, a laus, aztán dominus, Isten adott a dics. Ladislav a lengyel szónak a jelentése inkább az, hogy úrfi, uralkodónak a fia. Az anya hit, mivel minden anya hisz a fiának abba, hogy valóban uralkodásra született, ami is László vers mondja, hogy csak az anyám tudta, hogy királyfi vagy. Minden anya tudja, hogy az ő fia királyfi. Ilyen egyszerűen a jelentés is erről szól. Mindenki úgy lesz nevelve, mindegy, hogy valóban király lesz, vagy nem lesz, tehát ő egy nagyszerű. Ebben is példakép, hogy úgy kell nevelni nekünk is minden gyereket, hogy hát abból valami nagyszerű lesz.
Dr. Prokop Mária művészettörténész gondolatait hallották Szent Lászlóról.